A szubjektív károk, például ha nem ízlett az étel, nem érvényesíthetők egy-egy utazási irodával szemben. Ám ha a szállodai szoba a korábbi ígérettel szemben nem a tengerre nézett, jó eséllyel érvényesíthetik az utasok kárigényüket, mondta a paragrafusnak Salamon András. Az utazási jogi szakértőt a leggyakoribb utaspanaszokról, illetve az esetleges jogi eljárások várható kimeneteléről Zsigmond Árpád kérdezte.
Mik voltak a legjellemzőbb problémák, esetek, amik miatt az utasok már ügyvédhez fordultak ezen a nyáron önhöz?
Két nagy területet lehet felsorolni. Az egyik a légitársaságok magatartása miatt, a másik pedig, hogy az utazási irodák a utasok álláspontja szerint nem vagy nem megfelelően teljesítette a velük megkötött szerződést, ami abból áll, hogy szerintük nem azt a szolgáltatást kapták, mint amire szerződtek. Például, hogy a szálloda nem volt megfelelő. Alapvetően ez volt a legjellemzőbb, hogy a szálláshely az utasok véleménye szerint több kifogásra adott okot.
Egy ilyen esetben mekkora eséllyel küzdhet az igazáért egy-egy utas egy utazási irodával szemben? Mire számíthatnak az utasok, ha esetleg bíróság elé kerül az ügy?
Hát alapvetően két dolog az, ami ilyen esetben fölmerülhet, a díjcsökkentés, illetve a kártérítés. Ami az esélyeket illeti, ott egy kicsikét messzebbről kezdem, mégpedig az utazási szerződés megkötése előtti időpontra. Ugyanis az utasok esetében nagyon jellemző, és ez nem csak a magyar utazókra, hanem a többi tagállam utazóira is, többé-kevésbé jellemző, hogy az egyik az, hogy nem olvassák el az utazási szerződést. Nem ismerik meg azt, hogy milyen jogosultságai vannak például az utazási irodának, hogy mikor, milyen esetben, akkor, amikor például nem megfelelő a szerződés teljesítése, amikor az utas úgy érzi, hogy kifogásolható az utazás szervező magatartása, hogy akkor milyen jogosultságai vannak az utazás szervezőnek, milyen esetekben mentesül a felelősség alól, illetve, hogy az utasnak egészen konkrétan milyen jogai vannak, és hogyan tudja érvényesíteni ezeket a jogokat. Ezeket az utazási szerződések, ezek mind-mind részletesen szabályozzák, pláne a július 1-e után megkötött utazási szerződések, mert ugye július 1-ével új jogszabályok léptek hatályba, nem csak Magyarországon, hanem az egész unió területén. A másik pedig, ami szintén még indulás előtti probléma, hogy nem nagyon tájékozódnak, vagy legalábbis az utasoknak jelentős része nem nagyon szokott tájékozódni arról, hogy ahova utazik, ott mire számíthat. Az éghajlattól kezdve az étkezési szokásokon át a különböző kulturális, történelmi szokások, hagyományokig. És ez időnként félreértésekhez vezethet. Például az, hogy vannak országok, ahol jellemzően mondjuk nagyon fűszeresek az ételek. Ugye nagyon sok országban egészen mások a szálláshelyek, a szállodák besorolásai, mint amit mi például megszoktunk akár Magyarországon, akár az Unió többi tagállamában. Ugyancsak elő szokott fordulni az, hogy olyan dolgokat kifogásol az utazó, ami adott esetben ott föl sem merülhet. Tehát például, hogy egy karib-szigeti szálláshelyen az utazó azt kifogásolta, hogy a reggelihez nem kapott mézet, nem kapott a sült szalonnát. És akkor ezek után fogta magát, és hazajött, és itthon pedig kártérítési pert indított az utazási iroda ellen, de a bíróság ezt nem méltányolta.
Biztosan van ilyen eset is, amikor az utas nem arra számít, amit kap, illetve hát a bíróság is úgy dönt, hogy nem méltányolja az ő kifogásait, viszont számtalan olyan ügyről is lehet hallani, amikor valóban kisebb a szoba, nem is a tengerre néz, nem is olyan az elosztása, nincs is légkondi, nincsenek is olyan programok, amiket meghirdettek, akár bogarak vannak a szobában, akár nem jó az étel, ezeket fényképpel is tudja bizonyítani a vendég, és milyen esélyekkel tud egy pert indítani?
Jó esélyei vannak az utasnak, hogy az őt ért kárt a bíróság megtérítesse az utazási irodával. Itt mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy a szubjektív károk azok nem nagyon, vagy mondjam azt, hogy nehezen érvényesíthetők. Tehát például az étel minősége. Mert hogyha egyébként tehát az étel az ehető, csak éppensége az utasnak nem ízlik, ezt nem lehet bíróság előtt érvényesíteni, mert egyszerűen nincs meg az objektív mérce, amihez kötni lehetne, szemben például az, hogy a szállodai szoba nem a tengerre néz, vagy az, hogy az utas nem dohányzó szobát kért és dohányzót kapott, vagy az, hogy az utas azt kérte, hogy diétás étkezést legyen, amit az iroda is fogadott, de nem kap diétás étkezést. Ezek igen, ezek mind teljes mértékben megalapozott követelések, amikor az utas jogosult arra, hogy kárait megtérítsék. Még abban az esetben is, mint hogy például nem olyan régen történt, hogy az utas egy mauritiusi szállodát választott ki, és az volt a leírásban, hogy mindegyik szoba a tengerre néz. Gyönyörű volt a fotó a prospektusban, és megérkeztek az utasok, bementek a szobába, kinéztek az erkély ablakon, és velük szemben egy 2 méteres terméskőből épült kerítés volt. Hát ez nyilvánvaló, hogy tönkreteszi az egész élményt, és hiába érvelt az utazásíról, hogy akkor, amikor ő megkötötte a szerződést a szállodával, és kiadta a prospektust, akkor még szó se volt a kerítésről, és csak azután építette a szálloda, amiről nem értesítette az irodát, ez nem mentesíti őt a felelősség alól, tehát természetesen, hogy az utasokat megillette a kártérítés, és megillette őket a nem vagyoni kártérítés, a sérelemdíj is.
Sokan azért nem biztos, hogy bele akarnak ebbe kezdeni, mert úgy vannak vele, hogy minek egy hónapokra, vagy akár évekre elhúzódó jogi húzavona, inkább hagyjuk az egészet. Mennyi idő egy ilyen pernek az átfutási ideje?
Egy per az hosszú lehet, de nem biztos, hogy érdemes rögtön bírósághoz fordulni. Ugyanis nekem az a véleményem, most független attól, hogy én ügyvéd vagyok, és én ugye bíróság előtt képviselek utasokat és utazási irodákat, de az utasok szempontjából sokkal egyszerűbb és kedvezőbb, hogyha például a békéltető testülethez fordulnak. A békéltető testület eljárása egyrészt ingyenes, másrészt pedig gyors, harmadik, hogy az a célja a békéltető testületnek, hogy egy mind a két fél számára kedvező, elfogadható és előnyös megállapodást hozzon létre. Nagyon hatékonyak most már a békéltető testületek, és profik is, és meglehetősen sikeresek, ráadásul az utazási irodák most már részt vesznek a békéltető testületi tárgyaláson, és jellemző az, hogy ők is az megállapodásra, az egyességre törekszenek. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogyha az utasnak például a külföldi szolgáltatóval szemben, külföldi alatt most ebben az esetben az unió többi tagállamát értem, hogyha más tagállamban székelő szolgáltatóval van gondja, mondjuk szállodával például, vagy légitársasággal, vagy hajóstársasággal, akkor szintén a legegyszerűbb megoldás, vagy mondjam azt, hogy a legelső lépés az, hogy érdemes ilyenkor az Európai Fogyasztói Központot megkeresni. Az Európai Fogyasztói Központnak a szerepe az, hogy az unión belül a különböző tagállamokban lakó fogyasztók és szolgáltatók közötti jogvitákat peren kívül rendezze. Na most, hogyha akár a békéltető testületi eljárás, akár az Európai Fogyasztói Központ eljárása nem sikeres, nem vezet eredményre, vagy nem olyan eredményt hoz, mint amire a fogyasztó számít, akkor igazából már nincs is más választás, mint az, hogy bíróság előtt érvényesíteni a kárigényt. A bíróságnál pedig minimum 1 évre kell számítani, de lehet, hogy 2-re, de igaz, hogy most már lényegesen gyorsabban dolgoznak a bíróságok, meg ráadásul az ügyhátralék is lényegesen kisebb, de akkor is, hogyha figyelembe veszük azt, hogy van elsőfokú és van másodfokú eljárás, mert adott esetben a vesztes fél az lehet, hogy fellebbezést fog benyújtani, és akkor így másodfokra kerül. Úgyhogy ezt mindenképpen érdemes úgy kalkulálni, hogy 2 év.
Említette még a légitársaságokkal kapcsolatos problémákat. Ezen a nyáron is lehetett hallani, például az egyik fapados légitársaság nem vitte el a Kanári-szigetekre utasainak a csomagjait. Ezen kívül milyen egyéb jellemző problémákat jeleztek eddig az utasok?
A legjellemzőbb és a legáltalánosabb az a hosszú késés, illetve a járattörlés. A hosszú késés azt jelenti, hogy ha az utas a menetrendben meghirdetett érkezési időhöz képest minimum 3 órával később érkezik meg. Tehát, hogyha legalább 180 perccel később érkezik meg, akkor az utast már megilleti a repültávolság alapján járó kártalanítás. A kártalanítás összege az a repültávolság arányában változik. 1500 kilométerig 250 euró, 1500 és 3500 kilométer között 400, és 3500 kilométer feletti repültávolságnál pedig 600 euró kártalanítás jár az utasnak. A járattörlés. Ez is eléggé jellemző a légitársaságoknál, de rendkívül zsúfolt az uniós légtér, és különösen ugye a fapadosok esetében szokott a járattörlés bekövetkezni. De ebben az esetben is az utast ugyancsak a repültávolságok alapján, ahogy a hosszú késésnél, ugyanígy a járattörlésnél és a 250-400 vagy pedig a 600 euró kártalanítás illeti meg az utast. Ne adják föl az utasok, mert ugye annyira jellemző, különösen a légiutasokra, hogy ez a magyaros szalmaláng lelkesedés, hogy amikor bekövetkezik a kár, akkor nagyon lelkesek vagyunk, aztán utána egy hét múlva már mindenki csak legyint erre. Mert ugye a légitársaságok nem fognak tanulni, mert 100 utasból körülbelül 3-4 az, aki hajlandó végigvinni az ügyet. A légitársaságok, nem azt mondom, hogy automatikusan, de jellemzően elutasítják a kártalanítási igényeket, különösen a fapadosok. És akkor ezután az utas túlnyomó többsége beletörődik. Pedig ezek jogilag egyszerű dolgok, gyorsan végigvihető, nem biztos, hogy ügyvéd kell, tehát az Európai Fogyasztói Központ is hatékonyan tud lépni a békéltető testület is. Szóval, és hogy az utasok nem lépnek, akkor persze, akkor a légitársaságok is azt mondják, hogy megengedhetjük magunknak a kisebb-nagyobb trehánságot, mert úgysem lesz következménye. És az utasokat sem érdekli az, hogy ők most kapjanak kártalanítást.
Salamon András ügyvédet, utazási jogi szakértőt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk az Inforádió jogi magazinját.